A mindenható Isten szeretete legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 65. Zsoltárunk első versét, a Sionnak kegyén, Úr Isten. Foglaljunk helyet, és a második, harmadik és negyedik verszakot énekeljük el, az ígéretés hallgatására készülve, rajtam a bűn elhatalmazik, terhelvén engemet.
Körül fogod, mint egy hal.
Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a Máté evangéliuma 5. fejezetéből.
Máté evangéliuma 5. fejezetének 3-tól 12. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek.
Köszönjük szépen, helyünkről felállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te világosan elmondod, hogy ha mi keressük a boldogságot, és ez jó dolog, akkor hogyan lehetünk azok általad, veled, az a segítségeddel. Köszönjük azt is, Urunk, hogy te megbocsájtod a mi vétkeinket, eltörlöd a mi álnokságainkat, és a mi bűneinkről, ha megvallottuk azokat, többé nem emlékezel meg. És áldunk és dicsőítünk azért is, hogy imádság meghallgató Isten vagy. Bár sokszor mi ezt nem így gondoljuk és látjuk, bocsáss meg, hogy sokszor látni akarunk, ahelyett, hogy hinnénk neked és benned igazán. De köszönjük azt is, hogy szavad erőt ad, bátorít és reménységgel tölt el, mert neked minden lehetséges az is, ami nekünk nem. Áldunk és dicsőítünk ezért, hogy kéréseink, nehézségeink, helyzetünk, állapotunk, vagy azok helyzete, állapota, egészségi állapota, akikért kitartóan imádkozunk, minden előtted van. És te bölcs irgalmas szeretetednél fogva, a rendelt időben cselekedni fogsz. Segíts, hogy meglássuk a te dicsőségedet, sőt, mi semmi más nem akarunk látni az imádságainkkal kapcsolatban, mint azt, hogy ha téged megdicsőít az, amit mi kérünk, amit eléd hozunk, cselekedd meg hatalmasan és irgalmasan, úgy, ahogy az a te szeretetet ez illik. És köszönjük Istenünk, hogy neked mindent elmondhatunk őszintén. Így kérünk, szólongass minket, igéd és szent lelked által, hogy tudjunk és akarjunk változni, és egyre inkább olyanná lenni, amilyennek te terveztél minket. Így áld meg most is kérünk az igére figyelésünket. Amen. Isten igéjét a felolvasott rész folytatásaként olvasom a Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 13. verstől eképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízletlenné lesz, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a múlt vasárnapi igehirdetésre sok visszajelzés jött telefonon, meg írásban is, és aki akarta, az megérthette azt, hogy ebben a világban a só Jézus Krisztus, Isten, és ő soha nem változik, a sótartó, amiben Isten az ő savát, borsát tenni akarja, azok meg az Istennek engedelmes emberek, a Krisztus követők. A só soha nem válhat ízetlenné, mert ahogyan olvassuk, akkor nem jó semmire. Istenben nincs változás, de mégis azért hozza ezt a példát Jézus Krisztus, mert előfordulhatott az, hogy a só alkalmatlanná vált, arra, amire használni akarták. Majd mindjárt megértjük, hogy miről van itt szó. Amikor Jézus a mai Izrael területén szolgált, elég nyomorúságos körülmények között éltek az emberek, egyetlen lakó, konyha és háló helységből állt a ház belseje, és sokszor egymás mellett feküdtek a földön, szalmán az emberek, felnőttek és gyerekek egyaránt, hiszen főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, sárból döngölt falak és padozatszerű, amit homokkal szórtak föl, és sokszor az állatok is bent töltötték a felnőttekkel meg a gyerekekkel az éjszakát, és csak a legszükségesebb használati tárgyak voltak ebben a szobában. Középpen volt a tűzrakóhely, egy nyitott kéménynél kiszállt a füst, amennyiben kiszáll, de sokszor nem. Kevés használati tárgy volt, kosár és edény a víznek, és volt egy fából készült oszlopszerű, aminek viszont a tetejére egy pici, sokszor házilag készített agyagból formázott lámpácska volt, ezt megtöltötték, olívaolajjal meggyújtották, és ez állandóan égett. Sok ezer ilyen lámpácskát találtak az ásatások során. Azért égett éjjel-nappal ez a pici kis pislákoló mécses, mert nagyon nehezen lehetett tüzet beszerezni, nem voltak nagyon gyújtó eszközök, parazsat kértek a szomszédtól, vagy valahonnan messzebbről, azt felizzították, és éghető anyagot tettek rá, azzal meggyújtották a lámpácskát, nappal pedig levették az oszlop tetejéről, egy lyukakkal átfúrt, vagy lyukacsos agyagedény alá betették, arra rá lehetett ülni napközben, és ott égett tovább a mécses, este meg visszavették az oszlop tetejére. Az egyik fő használati tárgya sótartó volt, és most értjük azt, amiről beszél itt Jézus mindjárt. A só viszont nagyon drága volt, mert messziről kellett hozni, ezért a sókereskedők akkor sem volt más világ, mint manapság. Fehér palesztinai homokkal keverték a kősót. A színe ugyanaz volt, a tartalom az teljesen más volt. Egyrészt tönkre mentek a fogak, ezért volt az, hogy a legtöbb embernek már gyökérig lekoptak a fogai, meg a kőmalomban őrölt gabonállal a kőszemcsék is leváltak, szóval rettenetes egészségügyi állapotok voltak, de a só azért is volt probléma, hogyha homokkal keverték, már a nedves tengerparti klíma miatt előbb-utóbb valami nyúlós masszává, sárrá állt össze, és ahogy itt olvasok, ez már nem volt jó semmire sem, hanem csak kidobni lehetett. Jézus ilyen körülmények között élt, tanított, étkezett és aludt, hiszen ő vállalta azok sorsát, helyzetét, akik között élt, járt és tanított. Amíg valaki fiatal, addig igyekszik valamifajta példaképet találni, bevallottan, de titokban keresni magának. Amikor kicsi a gyerek, akkor sokszor elmondja, hogy papa, szeretnék olyan lenni, ha nagy leszek, mint te. Vagy mama, téged akarlak feleségül venni, ha majd megnősülök, mert olyan szép vagy. Aztán a dolgok változnak. A papáról kiderül, hogy nem is annyira tökéletes, mint amilyennek a gyerek látja. A mama fölött meg eljár a kor, az idő, és a kor szarkalábjai ott vannak az arcán, és tulajdonképpen nem baj, hogy ez így van, és lassan, de biztosan rájönnek a gyerekek, hogy sem a szülők, sem a felnőttek nem tökéletesek, viszont van valaki, a só az igazi, ami nem hamisított, ami nem kevert, Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, aki viszont nem csak példaképpé lehet, hanem követhető valaki. És ha valaki őt követi, akkor egy csomó minden másképpen lesz az életében. Vagyis tisztul a kép, és újra mondom, ez nem baj, de fontos, hogy reálisan, és szeretettel ítéljük meg az egykori példaképeket, mert azért ez fontos. Ugyanis hamar eljön az idő, amikor mi felnövünk, és ránk tekintenek, ha lesz még ilyen egyáltalán, példaképként, és mi magunk is időnként kétségbe esünk majd azon, amilyen képet tudunk helyzetekben mutatni. És úgy élni, hogy az mindenben tökéletes legyen, ez nem fog menni senkinek sem. És hamar megérti az ember, hogy egyetlen egy ember van, egyetlen egy valaki van, aki emberként is még itt volt, meg Isten fiaként is, tökéletes, és benne semmi fogyatkozás nincs. Ő szilárd marad, mint a hamisadatlan kősó a sótartóban, sőt kifejezett életprogrammá és szép feladattá válik az, hogy az ő segítségével egyre inkább olyanná legyünk, amilyennek ő tervezett, elképzelt, kigondolt minket. Míg nem, azt mondja a Biblia, kiábrázódik rajtunk, bennünk a Krisztus. És az ő követésében így formálódhatunk át olyan emberekké, akik viszont Jézus Krisztusra mutatnak, és sokakat az igazságra, a világossághoz vezetnek. Ezért fontos az, hogy az a célja és terve Istennek velünk, hogy olyanok legyünk, mint régen a tengerek partján, most már legtöbb használaton kívül van, világító torony, tornyok, amik eligazították a ködben, a viharban a hajót, a világos egyértelmű fénnyel, hogy merre van a biztonságos kikötő. A fény, a világosság fényt és a világosság titkát régóta akarják megfejteni. Mondják finom, alig érzékelhető, anyagszerű valaminek a fényt, részecskének, energiának, mozgásnak, hullámzó sugárzásnak, de az igazi titkát a fénynek nem tudták megfejteni, még a fizikusok sem igazán. Magyarázni lehet, de megfejteni nem. Mert arra se tud senki válaszolni, hogyha egy 12 ablakos teremben egyszerre kinyitják a táblákat, megszűnik a sötétség, bejön a fény, de hova lesz a sötétség, és a fény hogy űzi ki. Nincs rá fizikai magyarázat. Így történik, mert Isten így rendelte, és így alkotta meg ezt a világot. Lehet-e ennél komolyabb, nagyobb és szentebb feladat egy embernek, mint hogy a világ világosságával legyen az Isten segítségével? Ez egy egész életre szóló lelki program, mert erről beszél itt Jézus. Só, világosság, hegyen épített város. De lehetséges ez, hogy másképpen tudjunk élni, gondolkodni, járni, dönteni, erkölcsi példaként ott lenni mások előtt? A Szentírás azt mondja, hogy nem ránk bízza ennek a megvalósítását az Isten, hanem azt mondja, hogy velünk lesz, ha kérjük és akarjuk, és a bennünk munkálkodó Krisztus a Szentlélek által formálja ki, munkálja ki ezt a jó változást, átalakulást, formálódást, hogy ez végbe mehessen. Ezért fontos, hogy türelmesek legyünk másokkal, önmagunkkal szemben is, meg másokkal is. Hát én hiába bontogatom a bebábozódott hernyót, abból csak sérült valami fog kikelni. De amikor eljön a maga ideje, akkor egészen fantasztikus pillangó jön majd ki abból a bábból, amiben egyébként dolgozik az Isten törvénye. És aztán a csúf hernyóból, aminek nagy szűre is vannak hátán, sokan ránézéstől is vízkiverést kapnak, de a hernyó bevágózódik, és aztán csodálatos lepke lesz belőle. Várjuk meg másoknál is a báb állapot végét, és majd ha Isten akarja, és eljön az ideje, akkor szépen bontogatja a bábot, és kijön belőle az, akinek ő az illetőt tervezte. Azért igen, tehát erre a válasz, hogy lehetséges változni ebben, mert Jézus nem ránk bízza a megvalósítást, hanem azt mondja, hogy munkálkodik bennünk, munkálja a változást, az átalakulást, a formálódást. Nem hagy minket magunkra, hanem a lélek által bennünk munkálkodik, hogy aztán munkálkodhasson általunk is. Hitáltal lehetünk világító pontok, világot ízesítő, életű emberek, Krisztusra mutató személyiségek. Lehetünk útmutatók mások számára. Az életünk tisztasága, erkölcsi tartása által, és ezért nem mindegy például, hogy szavaihetők vagyunk-e. Megígérünk valamit, betartjuk-e vagy nem. Ez nagyon fontos dolog. Mert a szavaihetőség és az erkölcsi tartás, Isten lelkének a munkája, az összefügg a kettő egymással. Az, aki Krisztus követő, a szavaihető ember. Ha azt mondja, hogy ma ott leszek, ma megcsinálom, akkor kutya kötelessége aszerint élni az életét. Ahogy mondta, az lehet, hogy elmondja, hogy ne arra, hogy megígértem, nem tudom megtartani, de holnap után. Igen, most nem megy a dolog, de nagyon lényeges az, hogy tiszta gondolkodás, tiszta beszéd, szavaihetőség, az igen, a nem pedig nem. Jézus azt mondja, ami e fölött van, az a gonosztól van, azért ezt nem baj tudni. Azért lehetünk tehát útmutatók, Istenhez másokat segítők, világos, só életű emberekké, mert Jézus volt a tiszta só, beszél erről. Ő volt az, akiben nincs változás, vagy változás árnyéka. Ő mindig ugyanaz. És aki az állandóhoz köti az életét, az az állandóságban, az örökké valóságban él, attól fogva. Tudjuk, hogy a gyertya vagy az izzó élete nem csak abból áll, hogy világít, hanem abból is, hogy közben elfogyasztja a saját anyagát. Nem uralkodik a környezetén, de a világossággal, amit kap, a forrás által, azzal beteríti azokat, akik a környezetében vannak. Jézus soha nem mondta azt, hogy az ő követése az könnyű gyaloggalop lesz. És minden rózsás, és csak szedni kell a gyümölcsöt, szelni a tortát, vágni a kolbászt, és elmenni a Maldív-szigetekre nyaralni. Soha nem ígért ilyet az őt követőknek. Azért hasznosak az életrajzi regények, a családtörténetek, az ebből készült filmek és sorozatok, mert ott világosan kiderül, például egy királyság történetét nézve, hogy Istennek minden lehetséges, akármit is követnek el. Ha valamit Isten akar, az átfordítja a dolgokat, és a végén kijöhet belőle az, amit ő eleve jónak tervezett, és áldásnak készített el. Minden gonoszság, erőszak és istentelenség ellenére Isten mindent megfordíthat. Hát ezért nincs még vége ennek a világnak. Nem? Hát nézzünk már körül, hogy mi van ebben az egészben. Valami katasztrofális. Amivé tettük, és nem bírjuk abba hagyni. Ebből már nem tudnak kiszállni az emberek. Olyan ez, mint a mókuskerék. Ott nyúlik ki a mókus, nem egyszer, meg az a kis állat, amit beletesznek, és nem bír kiszállni, mert hajtani kell, és nem tudja, hogy kell megállítani. Ilyenné vált a világ. Elég, ha csak megnézzük, hogy Párizsban mi a helyzet. Az a pár ezer ember, aki az erőszakban gyönyörködik, a gyilkolásban és a gyújtogatásban, totális kaosszá változtat, egy kaotikus állapotokkal változtat egy országon belül mindent. Beengedték azokat, akik eleve nem békés céllal jöttek. Hát ezt lehetett tudni előre. Ez egy nyílt háború Európa ellen, és még mindig nem akarják megérteni. Emlékszem, mindig eszembe jut az a szoros hallgató arab fiatalember, aki azt mondta, hogy középkorban elvesztettük a háborút Európával szemben. Beköltözünk, benősülünk, hozzuk a nagy családot, mert hogy ott ilyenek a törvények, fölvesszük a segélyeket, és eljön az az idő, amikor majd elfoglaljuk a területet. Ma ez történik Franciaországban. Területfoglalás. Tegnap már nyíltan kimondták, hogy ez a helyzet, és hogy totálisan tehetetlen az államhatalom. Leverik az állami jelképeket, lásd címer, zászló, tehát elégetik, lerombolják a rendőrőrsöket, totális káosszá vált az egész. Nyilván nem arról van szó, hogy aki átjön a háború elől, azt ne fogadjuk, ne segítsünk szeretettel. Nem erről beszélünk, hanem arról, ami ott történik. Ez a vége. Tehát nagyon világosan látni kell ezért azt, hogy hova fajul az emberiség az Isten nélkül, a saját döntés, saját akarat és tervek alapján. Mit mond tehát a Szentírás? Azt mondja, hogy gondoljuk végig azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor Jézus követésére szegődött volna valaki, akkor azt mondta, hogy van a rókáknak barlangjuk. De nekem nincs hova fejemet lehajtani. És nem egyszer a köpenyünkbe burkolozva, az izraeli tengerparton aludtak a száraz homokon Jézus meg a tanítványai. Mert nem volt egy hely, ahova behúzódhattak volna. Azt is mondta viszont, hogy vele is általa akadályokat győzünk le. Nehézségek oldódnak meg. Betegek gyógyulhatnak meg, vagy erőt ad az Isten ahhoz, hogy a betegséget valaki el tudja hordozni. De végső soron a betegség nem az Isten akarata ezt. Nagyon fontos tudni. Az a bűneset következménye, hogy roncsolódott az Isten és ember közötti kapcsolat, és ennek lett a következménye lelki és fizikai bajok sokasága. Van egy olyan fagomba, amelyik a elég nedvességet kap a fatörzsön, akkor foszforeszkálni kezd. A nyári táborokban voltunk az Emplénben, mindig leszedtük ezeket a gombákat a fákról, szétszórtuk a sátrak előtt, és egy napig legalább világított. De amikor kezdett kiszáradni, akkor eltűnt a fénye. És tegnap este ez jutott eszembe, hogy aki messze kerül Jézus Krisztustól, nem vagyunk mi gombák természetesen, de ha messze kerülünk Jézus Krisztustól, akkor kiszáradunk lelkileg, és nem lesz többet már fényünk, mert nincs összekötve az életünk a világosság forrásával. Amíg ez a gomba a fán marad, és szívja annak a nedvét, mindig újra és újra feltöltődik. Ezért fontos a rendszeres bibliaolvasás. Odaállni Isten elé naponta, vagy napjában többször is. Mert ha ez nem így van, akkor halványul a bűnlátásunk, egyre inkább elnézőbbek leszünk saját magunkkal szemben, egyre jobban kiszáradunk lelkileg, és az Isten világossága egyre halványabb lesz. Úgy pedig elég nehéz másokat Krisztushoz vezetni. Mert az igazi világosság nem belőlünk jön, hanem a mindenható Istentől. A só a lényeg, és nem a sótartó. De ha egyre több a homok a sóban, akkor a végén már nem tud sózni, recseg ropog a fogak alatt, de a világban is. Pontosan úgy, mint a lámpásban nincs elég olaj. Először elkezd kormolni, aztán pislákol, és a végén kialszik, ha nincs utántöltés. Te ragyogsz, kormolsz, pislákolsz, vagy a kiszáradás útján vagy, lelkileg éppen. Van, aki persze próbálja ezt különböző pótszerekkel pótolni. Nem mondok egyet se, aki benne van, az tudja, hogy miről van szó. De azt nem lehet, mert a világ világossága Krisztus, és mi csak akkor tudunk világítani, ha a világ világosságához kötjük az életünket. A fény forrása Jézus, ő a só, az igazozási pont. És nem azt mondja, hogy legyetek a gyülekezet, az egyház és a kisközösség világossága. Ne a gyülekezetbe akarjon valaki villogni, mindenkinek megmondani az igazságot, miközben a férje vagy a felesége kikészül attól, amit otthon művel. Sok ilyen van. Halomban áll a mosatlan edény, meg a mosatlan ruha, de ő idézőjelben mindig szolgál mindenhol, mindenkinek. Csak éppen a háza népére nem visel gondot igazán. Mindenkit ki akar oktatni, de amit otthon kéne megcsinálni, elhanyagolja a házastársát, ha még vannak a gyerekeit, gazos a kert, és így tovább. És néha nincs, aki megjavítsa az elromlott zárat, mert annál is minden fontosabb. Mert te nem csinálod meg, pedig meg kéne csinálni, mert többek között, ha valaki férfi, az is a dolga, otthon, hogy segítsen. Ígérsz, de nem tartod be. Hangoztatod, hogy milyen megbízható vagy, de nem lehet a szavadba alapozni, mert nincs köszönő viszonyban az igazsággal. Ezen azért mindnyájunknak el kell gondolkodni, és törekedni arra, hogy mostantól fogva ne így legyen. Jézus nem azt mondja, hogy a gyülekezet világosságával legyetek, hanem azt mondja, hogy a világ világosságával akarlak tenni benneteket. A világ világossága akkor is világít, amikor a világ sötét. Sőt, ott tud jobban világítani, és a világ egyre sötétebb indulattal lesz tele. Megszólalunk-e, amikor meg kell szólalni? Vagy félünk attól, hogyha megvalljuk, hogy mi imádkozunk, Istenben hiszünk, akkor már nem fognak úgy szeretni, akkor úgy távolságot tartanak. Ez olyan valaki még hisz Istenben, elmaradott ember ez, nincs neki okos kapcsolata, meg okos órája, meg okos nem tudom milyen, pedig igazán az az ember tud Isten szerint élni, aki újra és újra tud töltődni Istennel. Amikor Edison felfedezte és kikísérletezte az első villamos lámpát, több ezer anyagot próbált ki. Még eljutott a szénszálig, az betette egy búra alá, onnan kiszívta a levegőt, és belevezette az elektromos áramot. És ezt írta a naplójában, műszaki naplóban. És a világon először az első izzólámpa halvány, de egyenletes sárgas-vörös fénnyel világítani kezdett. Mert kapta az áramot. És miközben világított, égett maga a szénszál is. Aztán később a szenet kiváltották Wolfram szárra, ami sokkal tovább tartott, sokkal 10 éven át, 15 éven át, míg aztán a Wolfram is elégett, meg egy tekersbe, most nem akarok ebbe belemenni, hajlították, és így tovább, ez már a modern fizika, rájöttek, hogy mit, hogyan kell csinálni. Aztán ez is elmúlt, jöttek a ledizzók, azok a diódák, amik másképp világítanak. Megy tovább a maga útján a dolog. De a fényforrás az mindig az elektromos áramból kapja azt az energiát, amivel világítani tud. A só belekerül a bányából, vagy a tenger mélyéről, a levesbe, a húsokba, a főzelékbe, sőt, télen jeget is olvasztatunk vele. Viszont, amikor kibányásszák, akkor azért nem lehet túl kellemes sónak lenni, mert megörlik, összetörik, finomítják, tisztítják, még az asztalokra kerül. Jézus tehát nem azt mondja, hogy legyetek sóvá, hanem azt mondja itt, hogy általam, segítségemmel, áldásommal, közösségünkkel által lehettek és legyetek sóvá. Az igazi forrás én vagyok, ti pedig általam lesztek azzá a világban, amivé akarlak tenni titeket. Sok esetben töri a gondolkodásunkat, összetöri a terveinket, az akaratunkat, a gőgösségünket, a mindenbe beleszóló, beleavatkozó természetünket, de sokan vannak ilyenek, és nem akarnak törni. Én megmondtam, és az csak úgy lesz jó. És mindig mindenen igazít, hogy az úgy jó, ahogy ő kigondolta. És akkor Isten elkezdi törni, mert nincs más. Ha mi keresztények akarunk lenni, vagy már azok vagyunk, akkor egyszerűen töri az Isten. Mert finomítani akarja, tisztítani, őrölni, és így kerülni oda, ahova kerülnie kell. Olyan sok ember van az egyházakban is, akiknek az élete nem sótartó, hanem homokozó. Mikro szemcsében van egy kis só valahol, de sokkal több a homok, a használatlan az életére nézve. A tisztségekhez köthető cselekedet. Emlékszünk múlt vasárnap? Mi sokszor, mindnyájan listákat teszünk az Isten elé. Mi mindent csináltunk már eddig. Kit érdekel? Sehol nem olvasunk teljesítményről a Bibliában. Engedelmességről olvasunk. És abból fakad az, hogy tudunk teljesíteni, és az Isten akaratát betölteni. Amikor jönnek az élet viharai, akkor a homokozóból sár lesz ez a helyzet. De ami tiszta só, az lehet, hogy vizes lesz, de amikor megszárad, ugyanúgy használható arra, amire Isten megteremtette. Némely őskeresztény közösségében szokás volt annak idején, hogy valaki elbukott vagy elhagyta hűtlenül a közösséget, aztán visszatért, akkor le kellett feküdnie a bejárat elé, és aki csak bement az imaházban, odaszólt. Taposd meg, mert használhatatlan sóvá lett az életem. Nem teljesítettem a küldetéset, küldetés só helyett sár lett az életem. Persze nem taposták meg, de egy jelképnek, meg egy jelképes cselekedetnek nagyszerű volt. Mindenki látta, és ő is tudta. Aztán fölkelt, elfogadta a bocsánatot, és visszatért abba a közösségbe, ahonnan elment. És mit mond a végén Jézus? Azt mondja, hogy legyél olyanná, mint a hegyen épített város. Só, világosság, hegyen épített város. Van Franciaországban egy szenzációs katedrális, a Mont Saint-Michel, valaki volt ott. Amikor dagály van, akkor tengeri sziget, amikor apály van, akkor egy földnyelv. Köti össze a szárazfölddel, de aki arrafelé közeledik, már 50-60 kilométerről lehet látni a sziluettjét. Nézzünk rá esetleg az interneten, egészen fantasztikus, amit ott produkáltak, ez nem véletlen. A szigetre, sziklákra, pici kis hegyre építették ezt a csodálatos katedrálist. Hegyen épített várossá tették. De így van ez Pannonhalmával is. Az M1-es autópálya, ha balra néz ember vagy jobbra, akkor látja. Meg így van az erdélyi református vártemplomokkal is. Hát azt mindenhonnan lehet látni, mert hegyen épített város. Nem lehet elrejteni azokat. És Jézus azt mondja, hogy ne akarjatok rejtőzködő kettős életet élni. Van egy egyházi én, meg van egy világi én. Itt egyházi én, egyébként meg világi én. Emlékszem valakire, aki elmondta, amikor találkoztunk, hogy azért templomban nem így szoktam már fölöltözni. Mondom, nekem nem kell mentegetni magad előttem, hát én nem. Itt élek meg téged, meg nem gondoltam semmit. Sőt, észre se vettem, ha most nem mondtad volna. De hát nincs kettős öltözködés, meg kettős én, meg kettős erkölcs. Egyén is, egy öltözködés és egy erkölcs van. De vállaljuk föl, aztán lehet, hogy változtatni kell rajta. Vagy jól van úgy, ahogyan van. De vállaljuk föl. És majd Isten akar, tör, simít, finomít rajta, és formál olyannak, ami ennek akar. Ádám és Éva a bűnesek után váltak Istenről rejtőzködővé. Addig tiszta, világos volt a helyzetük. Sétáltak alkonyatkor a hűvösben, beszélgettek Istennel, látták őt. Aztán elrejtőztek a bűnesek után a kert fái közé. És akkor Isten keresi Ádámot, ő a család, ő rajta kéri számon. Ádám, hol vagy? Pedig Éva szakított a gyümölcsből, és nem Ádám. De Ádám belement, és nem mondta azt, hogy mit csinálsz, asszony? Nehogy már szakíts arról, amire. Isten azt mondta, hogy halált eszünk, ha szakítunk arról a fáról. Elrejtőztek a kert fájé közé, és azt mondta Ádám, hogy szavadat hallottam, és félni kezdtem. Itt tört be a félelem, a sötétség ebbe a világba. Nagyon fontos dolog tehát az, hogy vállaljuk fel, hogy só, világosság, hegyen épített város. Nézzük meg a történelmet. Amikor kockázatmentes volt kereszténynek lenni, akkor nagyon sokan vállalták. De amikor szűkült a kör, nőtt a nyomás, amikor ki kellett állni emberek mellett, amikor föl kellett vállalni, hogy a keresztes háborúk és a gyarmatosítás, ennek semmi köze nincs a kereszténységhez, akkor ezt nagyon kevesen vállalták föl. Az a kevés ember is belehalt abba, amit felvállalt. De mi most megszólalunk-e? És elmondjuk. Nem véletlenül olvastattam fel a boldogság sorozatot. Mit mond? Boldogok azok, akik békesség szerzők. Békét teremtenek, mert ők Isten gyermekeinek neveztetnek. A jövendő a béke emberé, nem bírom elégszer elmondani. Nem lehet abba hagyni, mert ezt mondja a Szentírás. Mi nem lehetünk mások, csak békesség és békepártiak. Semmilyen másunk nem járható. Előbb-utóbb igazolódni fog. És tessék már elhinni, ennek semmi köze nincs a pártpolitikához. Ennek a Szentíráshoz van köze. Mert a Szentírás istene, a békesség istene. Egyébként semmi máshoz nincs köze. A jövendő a béke emberévé. És boldogok, akik békesség szerzők. Családban, munkahelyen, az iskolában, a világban, az államok között, a nemzetiségek között. Boldogok a békesség szerzők. Isten népe soha nem lehet háborúpárti, csak békepárti. Megszólalunk, vagy rejtőzködünk. És azt mondja itt a végén Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek lássák az Isten szerinti cselekedeteket, és dicsőítsék érte Isten. És itt a jó cselekedeteknél több kifejezés is van, például ilyen. Ami kedves, ami ékes, ami díszes, ami erkölcsileg helyes, ami nemes, derék, hasznos és vonzó Isten szerint. Azt mondja Jézus, hogy ezeket gyakoroljátok, és akkor sóvá lesztek, világossággá lesztek, és olyan hegyen épített várossá, akik útmutatók Krisztushoz. Amikor Jézus meghalt a Golgotán, akkor volt pár órán át a legsötétebb. Semmilyen fény nem volt, csak átláthatatlan sötétség. Látszólag győzött a gonosz, a sötétség, sőt a fő gonosz. És mindenki így is gondolta, hogy vége mindennek. Jézust megölték, egyiptomi sötétség, földrengés, és így tovább. Vége mindennek. Aztán elmúlt a sötétség, eljött a vasárnap reggel, és jött a feltámadás. Jézus feltámadott. És újra világosság lett ebben a világban. Elmúlt a sötétség, eljött a világosság, és ez mindent áthat. Jézus legyőzte a bűnt, a halált, a kározatot, és aki ő benne hisz, az tud járni a világosságban. Az világossággá sóvá és hegyen épített várossá lesz. Aki ma reggel is csak azt tudja mondani, hogy Uram, nem voltam só, csak sár. Nem tudtam világítani, bocsáss meg, csak pislákolt bennem valami. Sőt, egyáltalán nem mutattam rád. Gyenge, füstölgő, mécses, vagy még az se vagyok. Romos és nem világító válos. És senkit nem tudok egy ideje Krisztushoz vezetni. Cselekedj velem irgalmasságot. Segíts, hogy ki tudjak ebből szakadni és lépni. De akinek csak mustármagnyi hite van, azt mondja Jézus, hogy elég az. Majd ő fölgerjeszti bennünk. Majd ő ránk fújja a Szentlélek által, és a parázs elkezd izzani, és újra tűz lesz belőle. Só lesz, világosság, és egyenépített város. Isten azért engedi, hogy törjünk, hogy tisztuljunk. Azért akarja, hogy tisztuljunk, hogy tisztábban világítsunk. És sokakat az igazságra vezessünk csillagként, mint az útmutatók. Igen, elbuktál, persze. Én is szoktam. Előfordul bárkivel. De föl lehet állni. Meg lehet tisztulni. Sóvá lehet újra lenni. Nem a világ dőlt össze. Csak a magadról alkopott hamis kép. És az nem baj. Csak törje az Isten azt, aminek nem igen van köze a valósághoz. Törje csak, hadd ábrázolódjék ki az, akinek ő tervezett, és formálni akar téged. Tudják mások is most már, hogy nem vagy olyan, mint amilyenek gondolták. Hát tisztuljon csak a kép. Egy nagy ígéretről derült ki valami szörnyű dolog. És százak panaszkodtak. Jó pár emberrel beszélgettem közök, azt mondtam, hogy értsétek már meg. Neki ez az emberi oldala. És az olyan, amilyen. Miért? Nekünk nincsen olyan oldalunk, amit nem szívesen vállalnánk. De nem baj. Tört a kép. De maradt a Krisztus mögötte. Maradt az üzenet, mert abban nincsen hiba. Az emberben mindig van. Az üzenetben, az Istenben sosincs. Ő mindig só marad. Van bocsánat, és van új kezdet. Igen, sáros lettél, sáros só. Megmos, megtisztít, és újra a helyedre, a tőle kijelölt helyedre állít. És ő kereszthalála által ezt elvégzi mindnyájunkban, ha akarjuk és engedjük. Segíts sózni, világítani, utat mutatni. Bíz jobban bennem, mondja Jézus, és meglátod az Isten dicsőségét. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért, amire ma akartál rávilágítani, amire tanítani akartál bennünket. Köszönjük a törettetést, köszönjük mindazt, amit mi nem szívesen veszünk, de mégis azáltal formálsz bennünket. Igazítasz, még nem kiábrálozott bennünk. És köszönjük azt is, ha már tudtunk szólni, világítani, békességre törekedni, és a békét hirdetni, a te békédet, amelyet a világ nem tud megadni, de elvenni sem tud. Áldunk és dicsőítünk ezért. Könyörgünk, Urunk, a kárpátaljai idősebb és fiatalabb férfiakért, de az asszonyokért és az idős emberekért is cselekedj velük irgalmasságot. Rejtsd el őket, kérünk, kényszer sorozás elől, s te vess véget ennek az őrült háborúnak, amit mi nélküled kezdtünk, de nélküled befejezni képtelenek vagyunk. Cselekedj velünk irgalmasságot, fiadért, Jézusért kérünk. Amen. Csöndben beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére úgy, hogy elénekeljük a 471. dicséretünket, Fel, barátim! Thank you. hallgassuk meg a hirdetéseket. Mátolóalj, ez minden nyáron így van, összevont ifi van, tehát a több csoport helyett egy van, 5 órakor minden fiatalt erre az alkalommal hívunk és várunk. Csütörtökön este 7:30-kor biblióra van, hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. Énekeljük el a himnuszt és vegyük az áldást. Isten áldását a Dániel könyvéből, akik sokakat az igazságra vezetnek, fénylenek, mint a csillagok, örökkön örökké. Amen.